Erős ára mi Istenünk, sok szeretettel köszöntelek én is benneteket ezen a ifjúsági hétvégén. És olyan jó ez az énekünk, hogy azt énekeltük, hogy kegyelemből léphetünk be, és talán sokak számára ez a szó, hogy kegyelem, még nem biztos, hogy érthető fogalom, de jó volt a mai istentiszt, vagyis állítaton, ahogy Anita mondta, hogy a kegyelem, ez egy olyan dolog, ami nekem nem jár. Olyan dolog, amit nem érdemlek meg. Amit minden érdem nélkül kapok. A mai este a témánk az lesz, hogy hogyan élhetek a kegyelemből, mit jelent kegyelemből élni, és a hitben járás titka. Hát eléggé, mint ahogy a cím is mondja, hogy a hitben járás titka, nagyon sokszor nem is igazán értjük, hogy mit jelent az, hogyha már Isten gyermekei vagyunk, Isten ereje által az ő benne való bizalomban járhatunk. És én szeretnék egy apró történettel kezdeni, mielőtt felolvasnám az igét, amely nagyon jól rámutat arra, hogy milyen alázattal kell az Isten igéjét hallgatnunk, és hogy milyen szívvel kell Isten előtt állnunk. Egy neves fizikus, a nevét nem mondom, egyik nap a diófája alatt ült, és éppen a nagy fizikai összefüggéseken, a különböző fizikai törvényeken gondolkodott, amikor rátekintett a diófára, és azt mondta Istennek, hogy Istenem, hát hogy lehet ez, hogy te azt mondod magadról, hogy te egy mindenható, hatalmas Isten vagy, és ilyen butaságot teremtesz, hogy itt van ez az óriási nagy diófa, és van rajta egy picike kis termés. Aztán ránézett ez a férfi a dinnyeföldre, és ott voltak az óriási dinnyék, és nagyon kis vézna vényige levelek tartották a dinnyéket. És már éppen megveregette magának a vállát a tudós, és azt mondta, hogy hát Istennek nincs semmi bölcsessége, nem értesz semmihez Istenem, hát mit akarsz te, hogyan teremtetted te ezt a világot? Majd egyszer csak hirtelen a diófáról a fejére esett egy dió, és a következőt mondta, köszönöm Uram, hogy nem egy dinnye volt. Szóval ezzel az alázattal kell Isten előtt állnunk, hogy az Isten tudja a dolgainkat, tudja, hogy miben vagyunk, tudja, hogy mi van a szívünkben. Fogadjuk be az ő igéjét ezzel az alázatossággal. És a felolvasott ige az apostolok cselekedetéből lesz, a második fejezetből, a 39. verstől a 42-ig. Mert tiétek ez az ígéret, és gyermekeiteké. Sőt, mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt Péter, és így kérelte őket. Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől, akik pedig hittek a beszédnek, megkeresztelkedtek azon a napon, mint egy 3000 lélek, és csatlakoztak a gyülekezethez. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádságban. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és mi is imádkozzunk. Úr Jézus, hálát adunk neked azért, hogy te a te igéden keresztül beszélsz hozzánk, hogy te azt akarod, hogy megértsük ezt a kegyelmet, amit emberi módon nem tudunk felfogni, emberi módon nem tudunk megérteni, de úgy köszönöm, hogy a te szent lelked érthetővé, világossá teheti számunkra ezt. Kérlek, Uram, így, hogy áldj meg minket, és engedd, hogy megérthessük, meg is cselekedjük a te akaratodat, és hogy téged tudjunk dicsőíteni ebben. Amen. Mit jelent kegyelemből élni? Elsősorban azokhoz a testvéreimhez szeretnék szólni, akik már megtapasztalták az Úr Jézus Krisztus kegyelmét, akik már újjászülettek. Azt szeretném neked mondani, hogy ahogy az egyik testvérem befejezte sokszor az igéhirdetését, mindig azt mondta, hogy először éljünk a kegyelemmel, utána pedig éljünk kegyelemből. Ha te már megkaptad a Krisztus kegyelmét, akkor élj a kegyelemmel. De mit jelent kegyelemből élni? Csak azt tud kegyelemből élni, aki már Isten ajándékából ezt megkapta. És erre szeretnélek kérni, testvérem, hogyha már megkaptad, akkor élj a Krisztus kegyelmével. Támaszkodj rá, akkor, amikor nehézségek vannak az életeidben, az életedben. Kérlek, nevesd meg ezt a kegyelmet. És ne lepődj meg azon, hogy újra és újra szükséged van az Isten kegyelmére. De ne is áltasd magad, hogyha visszaélsz az Isten kegyelmével. Nagyon fontos megkülönböztetni számunkra, hogy egy dolog folyamatosan engedetlenségben, bűnben élni, Isten gyermekeként, és egy dolog elbukni, Isten elé állni és rendezni azt a bűnt. Az Isten sokszor beszél velünk arról, hogy hogyan élünk vissza a kegyelemmel. Van a Szentírásban egy ilyen ige, ami a következőt mondja, hogy az Istentől, sokan az Istentől kapott szabadságot, azt a gonoszság takarójaként használják. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy valaki azt mondja, hogy én hívő ember vagyok, az Isten megkönyörült rajtam, és én már elkövethetek mindenféle gaztettet, mert az Isten úgyis megbocsátja. Figyelmeztetlek, hogy ne tedd ezt, ne használd az Istentől kapott szabadságodat a gonoszságodnak az eltakarására. De mit tegyünk, hogy mit tegyél, hogyha még nem kaptál kegyelmet, akkor könyörög, kérd az Urat, akinél nincs lehetetlen, ahogyan az ige mondja, hogy a megtérés, a hitre jutás embereknél lehetetlen, de az Istennél lehetséges. Azért könyörög, hogy meglásd a bűneidet, és hogy megtapasztald azt, hogy Isten megbocsátja azokat. De miért is beszélünk olyan sokat erről, hogy a bűnünket meg kell látni? Azért, mert addig, ameddig nem tudjuk, hogy bűnösök vagyunk, addig nincs szükségünk egy megváltóra. Ha viszont megértjük azt, hogy bűnösök vagyunk, akkor meglátjuk azt is, hogy szükségünk van egy megváltóra. Nagyon tetszik ez a mondás, addig, ameddig nem keserű a bűn számodra, addig nem lehet édes Krisztus beszéde. De mi is a bűn lényege? Olyan sokszor élünk benne, nem gondoljuk végig. A bűn lényege igazából az, hogy az ember átveszi az Isten helyét, az üdvösség lényege pedig az, hogy Isten az ember helyébe lép. Az ember lázad Isten ellen, elnyomja Isten uralmát az életében, átveszi az Isten helyét, Isten pedig feláldozza magát értünk bűnös emberekért, és oda helyezi magát, ahol az embernek lenne a helye, az ítéletben. A 2 Korintus 5.21-ben mondja ezt Isten igéje, mert azt, aki nem ismer bűnt, Jézust, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Tehát azt, akit nem ismert bűnt, az Úr Jézust, aki tökéletes volt, Isten a mi bűneinket ő rajta büntette meg, és az Krisztus igazságát nekünk ajándékozta. 3 pontról szeretnék beszélni, és ahogyan egy amerikai igehirdető mondta, Jim Kennedy, 3 ember létezik a világon, aki tud számolni, és aki nem. Hát akkor sokan vagyunk, akik nem nevettek, úgyhogy akkor még matematikából gyakoroljunk. Azért fontos ez, viccesen arra próbált utalni az igehirdető, hogy amikor arról beszélgetünk, a Szentírás nagyon komolyan elmondja, hogy hogyan halnak meg az emberek. És a Szentírást, hogyha egészében végigolvasod, csak 2 módon halnak meg az emberek. Vagy meghalnak a bűneikben, vagy az Úrban. Ez nagyon komoly üzenet számunkra. Te hogy vagy? Istennel élsz? Isten kegyelméből élsz? Vagy még a bűneidben vagy? Az első pont, amiről beszélni szeretnék, az, hogy éljünk a hamisítatlan lelki táplálékkal, az Isten igéjével. Ezt szeretném felolvasni, mert ez egy nagyon, nagyon fontos üzenet, hogy hogyan is iszonyuljunk az Isten igéjéhez, és igazából miért is fontos az, hogy olvassuk az Isten igéjét. Tehát a Péter első levelében a 2. fejezetben a 2. versből olvasom, mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. És nemrég tapasztaltuk meg, hogy Isten megajándékozott minket egy kisgyerekkel, és ennek az igének a fényében sokszor elgondolkozok azon, hogy a kisfiam nagyon, nagyon szereti a tejet, és mindig kívánja. És az Isten azt mondja, hogy mi is így kívánjuk az Isten igéjét, legyen számunkra vonzó. Ha már megtért hívő ember vagy, akkor nem teheted meg, hogy nem olvasod az Isten igéjét. Nem tehet el úgy nap, hogy ezt a lelki táplálékot nem veszed magadhoz. Nagyon fontos, és szeretném erre a testvérek figyelmeteket felhívni, soha ne engedd meg magadnak azt a hazugságot, hogy a tapasztalataid felülírják az Isten igéjét. Nagyon sokszor könnyen beleesünk abba a hibába, a bűnbe, hogy Isten már így vezetett ebbe a dologba, akkor nem kell az Isten elé állnom, hanem mivel úgy vezetett, akkor most is úgy fog. Soha ne írja felül a tapasztalatod azt, hogy az Isten igéjét, hogy az Isten mit mond. Vigyázz, mert még sokszor a keresztény egyházban is sokszor sok tévtanítás leng. Az egyik ilyen, ami nagyon érdekes, hogy sokat találkozok vele, hogy mikor azt mondjuk, hogy az Isten törvénye nem vonatkozik a hitetlen emberekre. Tehát az Isten törvénye, sokszor a 10 igét szoktuk mondani, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, és fele barátodat, mint önmagadat, ne csinálj magadnak bálványszobrokat, ne őj, ne paráznák, hogy ne lopj. Sokszor azt mondjuk, hogy ez csak a hívőkre vonatkozik. De az Isten igéje teljesen másról beszél. Azt mondja Isten, hogy mindenki a törvény alatt van, és mindenkit megítél az Isten, aki elköveti ezeket a bűnöket. Mi a lényege az Isten törvényének, ameddig nem élsz kegyelemből? Az a lényege, hogy olyan, mint egy tükör, amiben belenézel, és meglátod, hogy hol vannak a foltok, a mocskok rajtad. Viszont amikor már valaki hitre jutott, és ez nagyon fontos, amikor valaki hitre jutott az Isten kegyelméből, az Isten törvénye megmutatja számodra, hogy hogyan élj az Istentől kapott szabadságoddal. Nem úgy kell élni a szabadságoddal, amit Krisztus adott, hogy ahogyan te akarod, hanem ahogy Isten mondja. Nagyon fontos, hogy légy józan az ige tanulmányozásában. Ez sokszor anekdótaként kering a különböző felekezetekbe, de van valóság alapja, mert személy szerint nem tudom, hogy ki volt az első, akivel ez megtörtént. Kerüljük azt, hogy az Isten igéjével visszaélünk, hogy amikor egy konkrét vezetésre állunk Istentől, hogy piros biciklit vegyek, vagy zöld biciklit, vagy megegyem-e a húslevest, vagy ne egyem meg, akkor ne csináljam azt, amit én úgy hívok, hogy olyan, mint a jóslás, amikor valaki, na Istenem, adj nekem valamit, mutass meg valamit, és akkor felcsapjuk a Bibliát találomra. És az anekdóta így szól, hogy egy fiatal fiú ezt tette, felcsapta a Bibliát találomra, és azt a résztre esett az ujja, amikor Júdás felakasztotta magát. Utána akkor azt mondta, hogy na jó, Istenem, akkor adj egy másikért. Utána pedig arra az esett az ujja, hogy menj el, és te is hasonlóképpen cselekedj. Nagyon komoly. Nem lehet az Isten igéjével visszaélni. Az Isten igéje tiszta, de megvannak a szabályok, hogy hogyan tanulmányozzuk, hogyan olvassuk az igét. Főleg, ha hívő emberek vagyunk, tartsuk magunkat ezekhez a szabályokhoz, és tisztán, józanul, és mindig az Isten szerint való lelkülettel olvassuk az igét. Sokszor ezt is hívő emberként, sokszor túl misztifikáljuk az Isten vezetését, sokszor olyan dolgokban nem kérünk vezetést, amiben kellene, sokszor pedig olyan dolgokban kérünk vezetést, ami egyértelmű kell, hogy legyen. Például azért ne kezdj el imádkozni Istenhez vezetésért, hogy kitakarítsd a szobádat, vagy levidd a szemetet. De hogy azért imádkozhatsz, hogy az Isten hol akar látni, hova menj tovább tanulni, mi legyen a hivatásod, hogyan viselkedj a szüleiddel, vagy ki legyen a társad. Ezekért lehet imádkozni. És ne tévessze meg, és ne szomorítson el. Lesznek olyan imatémáid, amiket Isten heteken belül megválaszol. Lesznek olyan imatémáid, amikért hónapokig kell imádkozni. És lesznek olyan imatémáid, amit lehet, hogy évekig kell érte imádkoznod. Én erre bátorítanák, hogy ne keseredj el, hanem bízz az Úrban, és engedd, hogy az Isten igéje vezessen téged. És egy nagyon fontos dolog, hogy lehet, ti is sokszor találkoztok, amikor barátaitoknak beszéltek az Isten igéjéről, amikor megtámadják az Isten igéjét, és mindenfélét rámondanak. Bízz az Isten igéjében. Az Isten igéje tévedhetetlen. Nem mond ellent önmagának soha. És ez nagyon nagy szívfájdalma, amikor nem bízunk az Isten igéjébe, és Istent ki akarjuk segíteni. Támaszkodj az Isten igéjére, és olyan döbbenetes, ahogyan olvashatjuk a 2 Péter 1.16-ban a következő szakaszt az Isten igéjéről. Amikor Isten ezt mondta Jézusról, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, ezt a mennyből jött szózatot mi hallottuk, apostolok, mert együtt voltunk vele a Szenthegyen. Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, míg felragyog a nap, és felkel a hajnalcsillag a szívetekben. Azt mondja Isten, hogy mint sötét helyen világító fákjára, világosságra. És ha körülnézel a világban, akkor nem kell meglepődnöd, hogy egy sötét helyen élünk. Lelki sötétség van. És sokszor mi hívők meglepődünk azon, hogy egy bukott világba küldött minket Isten. Erre kérlek és bátorítalak benneteket, hogy ne lepődjetek meg. És ne felejtsd el, hogy téged is Isten talált meg. Ott a bűnödben, ott a szennyedben. Ezért légy hű az igéhez, ragaszkodj az Isten kijelentéséhez, és soha ne legyen az, hogy én így gondolom, hanem mindig kérdezd meg az Úr akaratát, mindig az ige legyen a középpontban. Sokszor nem azért, mert teológiára járok, viszont sokszor szívfájdalom az, amikor meggyanúsítanak azzal, hogy sokat teologizálok, vagy éppen, hogy nem fontos a teológia. Vannak olyan alkalmak, amikor tényleg nem hasznos azon vitatkozni, hogy Pál most kopasz volt, vagy nem. De vannak olyanok, amikor igenis fontos az Isten igéjét megvizsgálni. Egyszer egy csoport érkezett az egyik testvéremnek a gyülekezetébe, és mindenféle felekezetből voltak, katolikusok, református, evangélikusok, pünkösdisták, és énekelték, hogy milyen jó egységben lenni, és erről beszéltek, hogy milyen jó, hogy egységben vannak őket, nem érdeklik, hogy mi van a Bibliában, ők egységben vannak egy lélekben. És akkor a lelkipásztor egyetlen egy kérdést tett fel nekik, akkor most hogy van a hitre jutás? Hitből, vagy egyedül hit által? És 5 percen belül egymás torkát ragadták meg, és elkezdtek ezen veszekedni, hogy akkor most hogy is van ez? És akkor azt mondták a lelkipásztorok, na ezért nem szeretjük a tanokat, mert a tanok elválasztanak, de Isten lelke összeköt. És hogyha te nem szereted az igének a tanítását, akkor ne olvasd az Bibliát. Mert Isten nagyon tisztán tanít benne az üdvösségről, a bűnbocsánatról, az örök életről, a vezetésről. Hogyan éld meg a keresztény életedet gyakorlatban. Ez mind benne van a Szentírásban, és Isten erről mind tanít minket. Légy világosságban, keresd az Isten igéjét, és ne bízz a gonosz szívedben. Sokszor megtapasztalom azt, hogy már átéltem az Úr kegyelméből pár dolgot Istennel, és hajlamos vagyok arra, hogy a romlott szívemre hallgatok helyzetekbe, hogy ott az Istenhez menekülnék. Ne esd bele ebbe a bűnbe, ne gondold azt, hogy te már mindent láttál, te már mindent megtapasztaltál, neked már vannak kész válaszaid. A második pont, tehát az első pont az volt a hangsúly, hogy az Isten igéjével élj, abba bíz, abba reménykedj, és ne a magad szívére hallgass. A második nagyon komoly pont, hogy itt az apostoloknál olvassuk, hogy együtt voltak az apostoli tanításban. Miért volt ez pont fontos, hogy apostoli tanítás? Kik voltak az apostolok? Sokszor felcseréljük ezt a szót, hogy apostol tanítvány. Jézusnak ő választotta ki a 12 apostolát, akit apostolnak nevezett, és ők voltak felelősek azért, hogy az Úr Jézusról szóló igét továbbadják az embereknek. És azt látjuk, hogy egy gyülekezeti élet volt, ahogy az igében hallottuk. Együtt voltak a tanításban, az imádságban. A második pont, ami lenne, az a gyülekezeti életről szólna. Nem tudom, közületek, főként remélem, hogy minden testvérnek van gyülekezete, és gyülekezetbe járó, hívő emberek vagytok. És én ha rágondolok, hogy mit is ad Isten a gyülekezeten keresztül, nekem a szívem tele van hálával és örömmel. Olyan sok minden áldást kaphattam Istentől. Sokszor megtapasztaltam azt, hogy Isten embereket hogyan vezet. Sokszor rácsodálkozhattam arra, hogy az Isten ilyen csodálatos, ilyen hatalmas. És persze nem tudom, hogy a gyülekezetedben vannak-e olyan gyülekezeti tagok, akikkel jóba vagy, meg olyanok, akikkel kevésbé jóba. De ez a csoda, hogy amikor Jézus elhívta a tanítványait, akkor a tanítványai között volt egy vámszedő, és volt egy zélóta. A vámszedőkről azt kell tudni, hogy a római államot, az uralkodó államot, akik uralkodtak rajta, azokat szolgálta ki. Tehát áruló volt a zsidók szemébe. A zélóta pedig, ő egy szabadságharcos volt, akinek az ország, a zsidóság volt a mindene. És ezt képzeljétek el, ez a két ember Krisztus elhívja, és egy gyülekezetbe tudtak lenni egymással. És nem olvassuk az igébe azt, hogy valaha összevesztek volna, hogy valaha olyan csodálatos az Úr Jézus, hogy egyé tud tenni minket saját magában. És én nagyon hálás vagyok azért az Istennek, hogy mindezáltal hozzá kell tennem, hogy a mi gyülekezetünk sem tökéletes, mint ahogy egyik gyülekezet sem tökéletes. Többek között azért sem, mert én is ott vagyok, mint gyülekezeti tag. De az olyan csodaként élem meg, hogy Krisztus arcát láthatom. Sokszor nem úgy értsétek ezt, hogy megjelenik, hanem amikor már megismerem a gyülekezetben élő testvéreket, és látom bennük, amikor az Krisztus munkája ott van. És olyan csoda az, amikor valaki meglátom, hogy ez egyébként nem ő volt, hanem az Úr Jézusban bízó szívnek a gyümölcse ez. És van még egy nagyon fontos funkciója a gyülekezetnek, amit kevésbé szeretünk, ez a kontroll, az ellenőrzés. Sokszor, amikor ezt a szót halljuk, lehet, hogy hú, kiráz a hideg engem, ne ellenőrizzen senki, hát nekem nincs szükségem rá, én jól vagyok úgy, ahogy vagyok. De én nagyon hálás vagyok azért, hogy testvérek, közösségben vagyunk, és figyelünk egymásra. Figyelünk egymásra, hogy milyen problémáink vannak, hogyan harcoljuk meg a hitharcainkat, ha bűnben vagyunk, akkor figyelmeztetjük egymást. És én többször megtapasztaltam, hogy amikor egy bűn volt az életemben, akkor az egyik testvérem odajött hozzám, és nagyon nagy szeretettel azt mondta, hogy Tamás, most ebben bűnben vagy. Most én egyébként egy nagyon, hogy mondjam, hogy sokszor könnyen beszakad a fejem, amikor mondanak valamit, de hálás voltam az Istennek, hogy elmondta, és ez fura ezt mondani, de jól esett, mert Krisztus szeretetét éreztem, hogy nem azért mondja, mert bántani akar, hanem azért mondja, mert szeret, és a lelkem javát akarja. A gyülekezet azért is fontos, mert megszűri a téttanításokat, megszűri a világból eredő mindenféle olyan szennyes dolgot, amihez az Isten embereinek nem szabad, hogy közük legyen. Sokszor nézem a nemzetközi sajtót, és megint volt egy sajnálatos lövöldözés, ahol több fiatal az életét vesztette. És mindig elgondolkozok, hogy ez a lövöldözés, ez három dologra van szükség. Kell egy fiatal, a maga lelki és érzelmi betegségeivel, szükség van egy fegyverre, és szükség van töltényre. Nagyon sokszor a törvénykezők szeretnek foglalkozni a fiatal mindenféle lelki problémáival, vagy vajon miért követte ezt, miért lőtte le a társait. És a törvényhozók sokszor beszélnek arról, hogy hogyan kontrollálják a fegyverbirtoklást. Viszont amiről nagyon keveset beszélnek, az a töltény. Mi volt a töltény ennek a fiúnak a cselekedeteiben? És itt most nem a golyókra gondolok, a fizikai golyókra, hanem a lelkiekre, amik bejöttek a tévén keresztül, amiket az interneten nézel. Azok a dolgok, amik megfertőzik és megrontják a gondolkozásodat. Ebben is nagyon fontos szerepe van a gyülekezetnek, hogy egy védő funkciót lát el, ahol Krisztusra tudunk figyelni, és közösen együtt tudjuk Istent szeretni, szolgálni. Aztán a következő pont, tehát az első volt az Isten igéje, amit látjuk, hogy az apostolok is egybegyűltek, az igét tanulmányozták, imádkoztak, együtt voltak a gyülekezeti életben, és aztán a szolgálat. Ebben is olyan sokszor nincs tisztánlátásunk, hogy igazából mi is a szolgálat, ki szolgálhat, hogyan szolgáljon, mi a jutalmam azért, hogyha szolgálok. Ami alapvető, hogy csak az szolgálhat Istennek, aki már újjászületett hívő ember. Aki még nem született újjá, az lehet, hogy szolgálat névén tesz valamit, de nem az Isten dicsőíti vele. Aki kapta az örök élet ajándékát, az szolgálhat. A másik, ami nagyon fontos, hogy hálás szívvel, jó kedvel szolgáljunk. Amikor Isten ránk bíz egy szolgálatot, akkor legyen bennünk ez a jó lelkület, ez az öröm, ez a hála, hogy Istenem, én mehetek és csinálhatom a te dicsőségedre. És képzeljétek el, hogy bármennyire is sokszor úgy gondoljuk, hogy hát mi lehet a jutalmunk ezért, hogy az Istennek szolgálunk. Hiszen olyan csodálatos Isten, hogy amikor szolgálsz, akkor Isten ad örömet neked, és még ad ajándékot is pluszba. A Máté evangéliumban olvassuk, amikor a tanítványok kimennek, hogy Jézus azt mondja nekik, mikor szolgálni mennek, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Ezzel azt mondja az Úr Jézus, hogy te is ingyen kaptad a kegyelmet, ingyen kaptad a Krisztus evangéliumát, és úgy is add. milyen érdekes, hogy amikor Jézus elküldi a tanítványait, akkor azt mondja nekik Jézus, hogy tanúim lesztek. És ez a tanúim szó az eredeti, az azt jelentette, hogy mártiria, tehát hogy mártírok. A mártírok eredetileg nem azt a szót jelölik, hogy valaki vért tanú halált hal, hanem azt, hogy tanúim vagytok. És Jézus azt mondta, hogy amikor eljön a Szentlélek, erőt kaptok tőlem. És így rajzolta le Jézus, hogy Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában és az egész világon. Én ezt úgy tudnám nektek elmondani, mint szabolcsi ember, aki nagyon szereti Szabolcsot, hogy Isten nekem azt arra bátorít, hogy tanúja legyek Nyírtelken, Nyíregyházán, ami a megyeszékhely, Szabolcs-Szatmár-Beleg megyén, Magyarországon, és van, hogy Isten kegyelméből néha külföldön is. A ifjúságunk eljutott Norvégiába, és olyan döbbenetes volt, hogy két keresztény csoport találkozott, a mi fiataljaink, a norvég fiatalokkal, és együtt voltunk. Az volt a cél, hogy egymástól tanuljunk, hogy hogyan lehet az Istent szolgálni. És nagyon nagy nehézségek között jutottunk ki, több órát utaztunk. Én nekem volt részem megtapasztalni a norvég vendégszeretetet, mert ugyanis a fátam nagyon fáj, és nem tudok sokáig ülni. És a második óra után lefeküdtem a buszon. És hajnal 6:30 arra kelek, hogy valaki háromszor lábon rúg. És a buszsofőr volt az, hogy nem szabad aludni a buszon. Úgyhogy nagyon örültem neki, hogy ilyen kedvesen felébresztett. Nagyon sok nehézségen mentünk keresztül. A lényeg az az, hogy emberileg azt mondtam az elején, hogy fú, uram, hát miért vagyunk itt? És aztán a ifiseink közül egy-két hívő testvérem beszélgetett, bizonyságot tett az ottani lányoknak, és olyan nagy dolog, hogy az egyik lány elmondta ezt, hogy leült vele az egyik testvér, imádkozott, Bibliát olvasott vele, és azt mondta ez a fiatal lány, hogy 8 év van Bibliám, és eddig nem nyitottam ki, de most kinyitottam. Olyan döbbenetes és olyan csodálatos Isten, hogyha csak ezért kellett kimennünk, hogy valaki az Isten igéjéhez forduljon, akkor már megérte az utazást, már megérte minden szenvedést. Jó ezt látni, hogy Isten hogyan használja a mi életünket, Isten hogyan tud bölcsességet adni nekünk, akik már kegyelmet kaptunk, hogy hogyan szolgáljunk. És nekem nagyon kedves emlékem korábbról, amikor még Anna nagyon kicsi volt, hogy egy kislány volt előttem, aki olyan bátran beszélt arról, hogy az Úr Jézus mit tett az életében, és nagyon megalázott Isten, hogy itt van ez a kislány, én pedig sokszor félek kiállni emberek elé, vagy cselekedni az Isten akaratát. És nekem mindig a Naamán jut eszembe, ez a nagy haduralkodó, aki elrabolt egy kislányt a családjától, és a szolgájává tette. És képzeljétek el, ez a kislány mit csinált. Nem gyűlölte a gazdáját, nem utálta, hanem amikor beteg lett, akkor odaállt, és azt mondta, hogy ha az én uram eljutna a prófétához, akkor biztosan meggyógyulna. És milyen döbbenet, hogy képzeljétek el, ott van egy kislány, meg ott van a nagy parancsnok, és megalázkodik. Megalázkodik és engedelmeskedik, és aztán Istennek az útján tud járni. Nem emberekkel dicsekszünk, hanem azzal, hogy Isten mit tesz általunk. És ne felejtsük el, hogy sáfárok vagyunk. Mit jelent az, hogy sáfárok vagyunk? Egyszer az egyik testvéremet, egy ilyen híres testvéreim vannak, hogy riportot készítettek vele Amerikából, és amikor kérdezték, hogy miért is csinálja azt, amit csinál, akkor ő azt mondta, hogy mert Krisztus ajándékát kapta az örök életet, és ez egy olyan kincs, ami nem az övé, amit tovább akar adni, mert ezt tovább kell adni. Sáfár az azt jelentette a zsidóknál abban az időben, hogy volt egy házura, egy ház tulajdona, akié volt az összes vagyon, és volt egy sáfára, akire rábízta az összes vagyonát, hogy afelett gazdálkodjon. És hagyd mondjam neked, hogy te ilyen sáfár vagy, ha Krisztus Jézusban jársz. Te ilyen sáfár vagy, és Isten ezt bízta rád, hogy menj, és az embereknek beszélj arról, hogy mit tett Krisztus érted. Ha kell, akkor hallgass, van, hogy hallgatni kell, és cselekedni kell az Isten akaratát. És lassan lejár az időm, és még gondolkodok, hogy több dolog lett volna, amit szerettem volna elmondani, de talán ez a, ami most leginkább a szívemen van, hogy nem tudom, hogy milyen nehézségben van az életed. Nem tudom jelenleg, hogy lázadsz-e Isten ellen, vagy nem érted az Isten útjait. Nem tudom, hogy haragszol-e Istenre, vagy vádolod-e Istent. Nem látom a családi helyzetedet. nem tudhatom azt, hogy miben vagy. Egyet viszont tudok, hogy az Isten ezekről mind tud. És arra szeretnélek bátorítani, hogy bízd benne. Bízd az életedet Krisztusra, add oda neki a nehézségeket is, és legyen benned alázat, hogy az Isten tudja a te dolgaidat. És olyan jó ez, hogy ahogyan az ige mondja, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy a világ világossága legyen. Hogy azoknak, akik a sötétségben vannak, rájuk ragyoghasson az élet világossága. És ez a reménység a miénk, akik már kegyelmet kaptunk, hogy hogyan éljünk a kegyelemből. Nagyon sok mindent lehetne még mondani. Még szerettem volna beszélni arról, hogy a társkérdésről, de akkor szerintem nem biztos, hogy mindenkit érdekel. Tehát, hogy ezzel kapcsolatban is sokszor a saját szívünkre hallgatunk, és nem engedelmeskedünk Istennek. És most lehetne itt nagy igazságokat mondani, meg lehetne sok mindent felhozni, akár az én életemből is, hogy az Isten hogy vezetett. Én azt szeretném átadni nektek, hogy aki ezt foglalkoztatja, hogy legyen társa, vagy ki legyen a társa, hogy ez bízza az Úrra ezt a helyzetet. Ne akarja maga megoldani, ne akarjon magának segíteni, ne akarjon Isten helyett rendezősködni, hanem bízd Istenre ezt a helyzetet. Az Isten tud erről. És nagyon tetszik ez a történet, és ezzel zárom, hogy hogyan éljünk a kegyelemből, a hitbenjárás titka. A hitbenjárás titka az, hogy sokszor nem értem, hogy mi történik az életemben, sokszor nem értem, hogy Isten miért vezet bele olyan dolgokba, amikbe belevezet. De egyet tudok, hogy ő a mindenható Isten, hogy benne bízhatok, hogy az örök életem ő benne van, ő ajándékozott meg ezzel, és hogy rábízhatom magamat teljesen. És ezzel zárom, ami számomra egy nagyon bátorító, az életemnek egy olyan szakaszában vagyunk, amikor a munkahely komoly kérdés, hogy hol folytassam az életemet tovább. És Amerikában volt egy híres börtön, ami olyan szinten kezelhetetlen volt, hogy a frissen érkező raboknak egy matracot adtak és egy kést a kezükbe. Hogy az őrök nem tudtak mit csinálni, azt mondták, hogy védd meg magad, ahogyan tudod. Aztán minden igazgató lemondott, és végül egy hívő igazgató előállt, és azt mondta, hogyha benne bíznak, mármint nem benne, hanem hogyha bizalmat szavaznak neki, akkor ő szeretné az Isten igéjét ezeknek az embereknek elvinni. És akkor azt mondták, hogy ember, nem tudod, hogy mit szeretnél. És akkor ez az igazgató elvállalta ezt a megbízást, bibliaórákat vezetett be, elkezdődtek az ige hirdetések, lelkészek mehettek be a börtönbe, és a rabok megtapasztalták azt, hogy mit jelent az, hogy az Isten kegyelme ott van közöttük. A Váci börtönről nem tudom, hogy hallottatok-e már, nekem nagyon tetszett ez a kifejezés, hogy a börtönőr mondta, hogy a Váci börtönben mindenki ártatlan, kivéve a bibliaórásokat. Mert ők tudják magukról, hogy bűnösök. És amikor megtörténtek a hitrejutások, akkor a rabok a kivégző kamrába festettek két képet. Az egyik képen Dániel volt az oroszlán barlangba, a másik képen pedig Illés, ahogyan a tüzes szekérrel viszi fel Isten és magához veszi. És az egyik hívő testvér kérdezte, hogy mit akarnak ezek a képek jelenteni. És akkor az egyik rab, aki halálra volt ítélve, elmagyarázta neki, hogy mielőtt a halálra ítélést végrehajtják, itt leülhetnek és itt tölthetnek 10 percet. És az egyik kép azt mondta Dániel az oroszlán barlangban, azt jelenti, hogy Isten meg tud szabadítani, ha akar, és ha megcsörren az a piros telefon, akkor kegyelmet kapok. És mit jelent a másik kép, hogy Illés és a tűzszekér? Azt mondta, ha pedig nem, akkor megyek az Úrhoz. És erre szeretnének bátorítani benneteket, hogy ez a bizalom legyen bennetek, hogy Isten tudja, hogy miben vagytok, mi történik az életetekben, és hogy a hitbenjárás titka ez számomra, hogy bármilyen nehézség jön az életembe, tudom, hogy Isten szeret, és bízhatok benne. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, hálát adok neked ezért a üzenetért, hogy te valóban ismersz minket, ismered a szívünket. Olyan jó, Uram, tudni azt, hogy az emberek azt nézik, ami a szem előtt van, de te azt nézed, ami a szívünkben van. Hálás a szívem azért, Istenem, hogy te azt mondod, hogy te vagy a világ világossága, te vagy az örök vigasztalás, a jó reménység, hogy benned bizakodhatunk. Kérlek, Uram, add, hogy azok a kérdések, amik bennünk vannak az életünkben, ami nehézség számunkra, azt add, hogy a te kegyelmedből, a te lelkeddel tudjuk végigvinni, végigcsinálni. És Uram, olyan bátorító a számunkra, hogy ahogyan Jobbnál is azt láthatjuk, hogy nem értette, hogy miért történik vele az, ami történik, de benned bízhatott. Így szeretnénk benned bízni, és kérünk azt, hogy az életünknek a különböző területein is te lehess az Úr. Amen.